Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóim, Sáj András vagyok. A mai Kvaterka vendége dr. Peták István, orvos, kutatóorvos, és amikor ide érkeztem, nem is tudom mi ez, olyan intézmény, ahol betegeket fogadnak, vagy olyan intézmény, ahol kutatnak, minden esetre éppen egy posztert néztek egy közelgő tudományos konferenciára, és egy nagy sokaság közepébe csöppentem. Valójában mi volt ez a poszter?
Igen, egy csodálatos pillanatban érkezett, amikor nem is egy, hanem három tudományos eredményt bemutató három úgynevezett posztert álltak körbe a kutató kollégáim, biológusok, molekuláris biológusok, biofizikusok, mérnökök, akik egy nagy csapatban dolgoznak azon, hogy új megoldásokat találjunk a daganatos betegségek legyőzésére, és most nagyon izgatottak vagyunk, mert pár nap múlva indulok az Egyesült Államokba, San Diegóba, egy nagy rákutató konferenciára, amit úgy hívnak, hogy AACR, tehát az American Association for Cancer Research. Ez egy nagyon nagy presztízsű kutatószervezet, a legrégebbi, több mint 100 éves tudományos társaság, aminek én 28 éve vagyok tagja, és most abban a megtiszteltetésben van részem egyébként, hogy külön meghívtak egy fogadásra, mint ilyen régi tagot, ugye a klubba.
Bevették a klubba?
Bevettek a régi tagok klubjába, és azon túl ugye három munkát fogunk bemutatni. Az egyik ezek közül egy olyan klinikai eredményt mutat be, amit francia onkológus kollégákkal hoztunk létre, amiben az elmúlt két évben 400 daganatos beteg kezelési eredményeit vizsgáltuk egy klinikai kutatásban, a Curie intézetben Párizsban, és azt néztük, hogy amikor az orvosok kiválasztják a személyre szabott célzott terápiákat a beteg leletei alapján, molekuláris diagnosztikai leletei alapján, akkor mennyire választanak jó kezelést, hatékony kezelést, és azt vizsgáltuk, hogy az általunk kifejlesztett orvosi szoftver mennyiben tudná ezt javítani, és azt találtuk, hogy azok a betegek, akik olyan kezelést kaptak, amelyet az orvosi szoftverünk helyesnek gondolt, egyetértett, azok több mint fél évvel éltek tovább, mint azok, akik nem ilyen kezelést kaptak, illetve volt a betegeknek egy olyan 10%-a, aki olyan kezelést kapott, ami kifejezetten megrövidítette az életüket, mert annyira nem volt hatékony és rosszabb eredményt adott, mint egy átlagos kemoterápia, és ezeket a kezeléseket is a szoftver nagy hatékonysággal szűrte ki, és ez azt jelenti, hogy ennek a módszernek, vagy eszköznek a használatával jelentősen lehetne növelni a személyre szabott kezelések hatékonyságát és biztonságát. Éppen ezért az Amerikai Rákutatók Társasága ezt a eredményünket a különösen fontos eredmények szekciójába tette.
Tehát az elitbe került.
Elit prezentációk között, tehát a úgynevezett late-breaking eredmények közé, tehát a sürgős, nagyon friss és nagyon fontos eredmények közé, aminek a bemutatása, megosztása az orvos kollégákkal rendkívül fontos, nagy jelentőségű, úgyhogy most először van ilyen eredményünk, ami ebbe a szekcióba került, úgyhogy ez különösen izgalmas. Itt fogok találkozni majd amerikai kollégákkal, hogy a francia kollégákkal, és együtt fogjuk ezeket az eredményeket bemutatni, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ez innen a mi intézetünkből kiinduló fejlesztés.
Mondhatom, hogy a Retek utcából?
A Retek utcából, ugye viccesen szoktam mondani, hogy a Boys from Retek Street, hogy ez is akkor így a nagy amerikai versenytársaink megijednek ettől.
Azt hiszik, hogy ez valami sugárút valahol.
Igen, igen, azt gondolják. De hát az eredményeink alapján tényleg olyan, mintha ott lennénk, de hát én arra törekszem, hogy bebizonyítsam, hogy innen Magyarországról is a tudományban el lehet érni olyan eredményeket, amik újak, amik az egész emberiség számára hasznosak lehetnek, és hozzásegíthet minket ebben a közös harcban, hogy ezt a betegséget legyőzzük.
Én úgy mutattam be, hogy orvos, kutatóorvos. De amikor jöttem, láttam pacienseket, akik szintén itt voltak. Most kutatásokról beszél, most akkor ön orvos, vagy kutatóorvos, vagy kettő az egyben?
Igen, én orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, most már jó régen, 1995-ben, több mint 30 éve, és akkor először a kettes számú gyermekklinikán kezdtem el dolgozni, daganatos gyermekekkel, mint orvos, és ezzel párhuzamosan kutattam az egyes számú patológiai és kísérleti rákutató intézetben. Majd a St. Jude Children's Research Hospitalban dolgoztam egy Fulbright ösztöndíj támogatásával. Ez az Egyesült Államokban van, ez az intézmény, és a világ legnagyobb gyermekonkológiai központja és kutatóközpontja.
Melyik város?
Memphis, Tennessee. Nagyon érdekes, hogy ugye az alapító, aki megálmodta ezt az intézményt, Annie Thomas, azt szerette volna, hogy ez mindenki számára egyformán elérhető legyen, ezért...
Hogy akkor középpontba kell rakni, hogy innen is, onnan is?
Így van, hogy egyforma távolságra legyen mindkét parttól, a keleti és a nyugati parttól, és déltől és északtól, tehát pont Amerika közepére rakta ebbe a városba, ami egyébként...
Nem elég unalmas hely lehet, amúgy egyébként...
Ó, azért vannak érdekességek ott. Ugye egyébként ez az egyik, amiről híres, ez a kórház, a másik a FedExnek is ez a központja, mert logisztikailag ez a közepe Amerikának, tehát ez jól ki van, ez pont tényleg a közepe.
A FedEx egy logisztikai cég.
Igen, ugye egy csomaghordó tulajdonképpen szolgáltató, és a másik, amiről híres, az a Graceland, itt született és élt Elvis Presley.
Hát akkor minden róla
akkor
szól.
Akkor mégiscsak a világ közepe, és van ott egy utca, a Beale Street, ahol pedig a blues elindult, tehát Tina Turner, ezek mind-mind ott indultak el, tehát van egy nagyon érdekes kulturális atmoszférája azért a helynek, de valóban egyébként nem olyan nagy város, de mégis ugye Nobel-díjasok dolgoznak ott, és egy fantasztikus kutatási környezetet biztosítanak, és tényleg ez a gondolat az alapítónak, ott nem csak az volt a gondolata, hogy az amerikaiak számára legyen ez elérhető egyenlő távolságra, hanem a világ minden betegé számára, minden beteg gyermeke számára. Ezért ha belépünk a kutatóintézetbe, akkor látjuk a rengeteg zászlót, hogy hány országból voltak már ott betegek, mert az az alapelvük, hogy ha egy daganatos gyermek számára náluk elérhető egy kezelés, ami csak náluk elérhető a világon, akkor azt a gyermeket térítésmentesen kezelik.
De elég sokba kerülhet nekik, nyilván vannak támogatóik.
Emlékszem, egy külön hatalmas épület volt, akik azzal foglalkozták, hogy az adományokat gyűjtötték ennek, nyilván nem profitorientált intézménynek, mellette pedig nagyon sok kutatási pályázatot nyernek. Én is büszke vagyok rá, hogy ott abban a munkacsoportban sikerült kutatási támogatásokat szerezünk, de ami csodálatos volt, hogy amikor a városba jöttem, mentem, beszélgettem helyi emberekkel, akkor mindenki megszorította a kezem, és megköszönte, hogy ott vagyok, és hogy teszem, amit teszek az ő gyermekeikért és a világ gyermekeiért, hogy ez nagyon jó érzés volt. Úgyhogy ezt a mentalitást, ezt azóta is mindig is hordoztam magamban, mint orvos. Azt gondolom, hogy ez egy azért csodálatos hivatás, mert az emberi élettel, mint a legfőbb értékkel, egyetemleges értékkel foglalkozik, ami minden másnál fontosabb a világon.
Kitérő, de azért megkérdezem, ha az utcán valaki rosszul lesz, és ott van a közelben, akkor oda rohan. Kérem, én orvos vagyok, mint a filmekben?
Igen, abszolút, tehát ez kötelességem is egyébként. Ugye az orvosnak minősített kötelessége segítségnyújtás, úgyhogy már több esetben voltam én első orvos balesetek helyén véletlenül, ahol nekem kellett az újraeljesztést végeznem, amíg a mentő kollégák nem érkeztek meg, tehát ez...
Sikerült?
Sikerült ugye addig stabilan tartani a beteget, amíg megérkeztek a kollégát, továbbiakat nem tudom sajnos, de ilyen szempontból ez is nagy élmény volt. Ugye amikor az ember végzi az újraélesztést, akkor látja a betegnek a pupiláján, hogy mennyire jól csinálja, mert amikor az agykéreg nem kap oxigént, akkor kitágul a pupilla, amikor újra kap, akkor beszűkül. Tehát persze ezt nem is tudom, hogy ezt nem szokták így mondani, de például ez egy érdekes élmény volt nekem, hogy láttam pontosan, hogy hogy mennyire jól végzem az újraélesztést, hogy mennyi oxigént kap az agy a pupillán.
Még mindig a kitérő. Amúgy az orvos számára a halál. Sokszor találkozott a halállal? Ilyen közvetlen módon.
Igen. Hát igen. Ugye egyrészt orvosként nyilván nagyon sok át kellett élnem daganatos betegek halálát, akiket elvesztettem. Ugye patológiai intézetben is ugye kutattam, dolgoztam, tehát sajnos halottakkal is kellett találkoznom. Tehát ez nyilván, emlékszem, amikor az első ilyen boncoláson részt vettem, utána kinnültem egy parkban, és sírtam felnőtt emberként. Tehát ez...
Meg lehet szokni?
Én szerintem azért ez egy olyan sok, vagy egy olyan élmény, soha nem felejt el az ember, tehát hogy ez ott marad, és azt gondolom, hogy nekem amilyen pályámon tartott az elmúlt 30 évben, az pont ez az élmény, tehát hogy nem tudom feldolgozni ezt, hogy láttam embereket meghalni, hát ez különösen borzasztó volt gyerekek esetében, hát hogy végig kellett néznem daganatos gyermekeket meghalni, az mondjuk, az nyilván egy olyan pszichés hatással volt rám, hogy bármikor úgy érzem, hogy fáradt vagyok, és nincs kedvem dolgozni, mert most stresszes vagyok, vagy elkeseredett vagyok, mert frusztrált vagyok, akkor mindig arra gondolok, hogy most ezt hogy tudnám elmondani ezeknek a gyerekeknek, hogy hát elfáradtam. Tehát, hogy ez hogy? Hogy tudnék a szemükbe nézni? Ez elképzelhetetlen.
Na, de az ember elfárad.
Igen, de amikor az ember hallja az agyába a hangot, hogy ebben a pillanatban is emberek halnak meg, akkor ez egy olyan adrenalin, stressz, ami újra erőt ad. Nincs választási lehetősége. Tehát ha látunk, ugye nyilván akár egy embert, akit újra kell éreszteni, akkor nincs olyan, nem merül föl kérdésnek, most fáradt vagyok, vagy nem. Tehát ilyen nincs. Tehát ha látok, mindig azt tudom elképzelni, hogy egy fuldoklót, akkor nincs választási lehetőség, mint hogy segítünk. Tehát ugyanez, és ugye ezt folyamatosan érzem, hogy tudom, hogy percenként 20 ember hal meg ebben a pillanatban is, amíg beszélünk a világon, daganatos betegségben, és ez egy elviselhetetlen gondolat. És úgy érzem, hogy annak, főleg annak a gondolata, hogy esetleg ezek közül már lenne olyan, akit meg tudnánk menteni.
Önök a Magyar Katolikus Rádió Kvaterka című műsorát hallják. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákkutató. Kicsit vidámabb témához visszatérek, Amerika közepéhez, amikor oda ment, mint ifjú kutató, egy olyan helyre, ahol egyébként Nobel-díjasok kutatnak és egyebek, akkor hogy érezte magát? Kicsit izgult, hogy most itt mi lesz?
Igen, nyilván nagyon izgalmas volt, de nagyon inspiráló, mert jól volt megépítve maga a kutatókórház is, tehát volt a kórházi rész és a kutatói rész, és a kettő között félúton volt egy épület, ahol a menza volt.
Ott mindenki megfordult.
És az volt a csodálatos, hogy együtt ebédeltünk a daganatos gyerekekkel és a Nobel-díjas kutatókkal. Tehát egy asztalnál ültünk, amikor a gyermekbe folyt az infúzió az ebéd közben is, és arról beszélgettünk, hogy ki mit fog csinálni délután. És másnap megkérdezte esetleg ugyanaz a gyerek, hogy a beteg gyerek, hogy na, mit sikerült, egy napja kutatsz, na vajon megvan-e már a megoldás a betegségemre?
És akkor kellett kapaszkodni, hogy igen, már valamit csináltam.
Az a legkeményebb főnök, most be kell számolnom, hogy mit értem el. Ennél inspirálóbbat nem tudok elképzelni.
Ha már ott van a világ egyik legjobb kutatóhelyén, akkor a következő kérdés mindig az, hogy mindig arra gondolt, hogy hazajön, mert arra is gondolhatott volna, hogy ennél jobb körülményeket soha nem talál, és ha valaki nagyon elhivatott, akkor a munka az minden, és a beteg gyerekek megmentése a minden.
Ez így volt, és ez egy nagy dilemma volt így 5 év után, majdnem 5 évek voltam ott.
5 évig?
5 év, igen. És az 5 év azért egy bűvös szám, azért is, mert Amerikában az a rendszer, hogy 5 évenként munkahelyet kell váltani a kutatói pályán. kötelező elmenni egy másik intézménybe.
Hát akkor könnyű volt hazajönni, úgyis menni kell.
Igen, ilyen szempontból könnyű volt, hogy ott ez világos volt, hogy és be is adtam a jelentkezésemet egyébként amerikai intézményekbe, ahol volt, ahol fel is vettek, tehát lett volna is lehetőség tovább maradnom, de közben meghívást kaptam Magyarországra, térjek vissza, mert akkor indult egy nagy kutatási projekt, egy nagy kutatási konzorcium, aminek a szellemi vezetője Kéri György professzor volt, aki a világon a célzott daganatos gyógyszereknek egy úttörője volt, és vált vissza az Egyes Patológiai Intézetben is a korábbi professzorom, a Kopper László molekuláris patológus professzor, és akkor találkoztam Schwab Richard kollégámmal is, aki ugye kutatóorvos volt szintén, évfolyamtársak voltunk, és már ő ott volt ebben vezető. Tehát ők hazahívtak, hogy legyek ennek a úgynevezett racionális hatóanyag tervező kutatólaboratórium, kooperációs kutatóközpontnak a tudományos igazgatója, és ott akkor láttam azt, hogy megvan az a kritikus tömege a tudásnak, technológiának, lehetőségeknek, hogy elképzelhetőnek tartottam, hogy tudom folytatni a kutatásaimat ugyanazon a színvonalon, mint az Egyesült Államokban, és akkor ezzel együtt így már teret tudtam adni a család hívásának is. Már a második gyermekünk, feleségemmel voltam kint, és a kisgyermekünkkel, és akkor úton volt a második gyermekünk, és a nagymamákra nagy szükség volt, meg oda-vissza. Úgyhogy így aztán sikerült akkor a személyes prioritásokat összhangba hozni a kutatói célokkal, és akkor így sikerült meghozni ezt a döntést, hogy hazatérek 2003-ban végül is.
Jó döntés volt?
Igen, azt gondolom, hogy sikerült bizonyítanunk azt, hogy lehet Magyarországon folytatni ugyanazt, ami Amerikában elértünk. Ugye ez sok harc volt egyébként annak a hozzáállásnak a megváltoztatása, hogy ne azt várjuk, hogy majd Amerikából érkezik hozzánk a megoldás, hanem mi hozzuk itt létre, hiszen mindig olyan vicces volt arról beszélni, hogy mi történik Amerikában, hiszen én voltam az amerikai kutató még egy héttel korábban, tehát az ugyanaz. Tehát ilyen fura az, hogy
és akkor hazajött, és úgy néztek önre, hogy itt van, elment Amerikába, és most hazajön, és osztja az észt, miközben mi itthon gürisztünk. Na, most csúnyán fogalmaztam.
Igen, ez is benne volt, probléma volt, de igazából ezzel én nem foglalkoztam. Annyira új utakon kezdtünk el járni, és én nekem mindig az volt a hozzáállásom, hogy mindig szerettem valami újat létrehozni, és nem egy meglévőt átvenni. Például ez nagyon szimbolikus, hogy itt is egy tetőtérben ülünk most, mert az egy olyan hely, ami eredetileg nem azért jött létre, hogy ott szoba legyen, de valahol ez szimbolizálja nekem a növekedést, a fölfele növekedést.
Igen, itt ülünk egy, ironikusan mondom, vagy inkább komolytalanul, hogy egy padlásszobában, de hát ez az ön irodája.
Így van, egy padlásszobában, hogy 100 éves gyönyörű vörösfenyő gerendák tartják a tetőt, de közben a világ éppen áttörő eredményeit elérő kutató csoportja ebédel, és azokat a posztereket néztük, amit éppen az Egyesült Államokba viszünk, és hát itt éppen fejlesztjük a mesterséges intelligencia egészen új formáját.
Én nem hagytam volna a mesterséges intelligenciát, ezt némi, hogy is mondjam, ezt időnként ironikusan mondom.
Igen. Ugye azt kell látni, hogy az emberiség fejlődésében vannak technológiai ugrások, gőzgép feltalálása, tehát ez minden megváltoztatott, vagy a robbanómotorok. A 20. század első felében volt az első orvosi forradalom, amikor a antibiotikumokat felfedeztük, ugye az kellett a mikroszkóp, tehát ilyen nagyon egyszerű dolgok, vagy hát nem is olyan egyszerűek, de ezek ugrások voltak, és aztán a DNS szerkezetének a megfejtése volt egy nagyon fontos következő lépés, aminek a szimbolikus mérföldkövete volt 2003-ban a Human Genome Project befejezése, tehát megismertük a gén készletünket, és olyan technológiák, mint a polimeráz ráncreakció, PCR. Ennyi pozitív hozadéka volt a COVID-nak, hogy most mindenki tudja, mi az a PCR.
Hát én valami ilyen színes dologra gondolok, úgy látom, ahogy a háromdimenziós képben ott forog valami, és ez az emberi genomhoz kapcsolódik valahogy.
Igen, a PCR egyébként, amikor a tesztekről beszélünk, ez a polymerase chain reactionből van. Ez azt jelenti, hogy megsokszorosítjuk a DNS molekulát, úgyhogy fölmelegítjük 100 fokra, és akkor a kettő spirál egy-egy lánca szétválik, szétolvad, és akkor vissza, miközben hűtjük vissza, akkor enzimek, ahelyett, hogy a két lánc újra összeragadna, a két különálló láncnak kipótlódik a hiányzó része, a másik fele, ami a tükörképe. Ezáltal, mire visszahűl a reakció elegy, az egy kettő spirálból két kettő spirál lesz, és ha újra fölmelegítjük, akkor már négy lesz, aztán 8, és ezt megcsináljuk 40-szer, akkor több millió.
És akkor tudják, hogy mi változott az elsőhöz képest, az utolsónál?
Hogy elvileg a végig ugyanaz sokszorosítjuk, csak olyan nagy mennyiségben állítjuk elő, hogy azt már könnyű mérni, vizsgálni, akár a szekvenciáját, akár kimutatni. És ez volt az alapja annak, hogy meg tudtuk a mutációkat határozni, meg tudtuk ugye szekvenálni, ugye a szekvenciáját a DNS-nek, le tudtuk olvasni a kódot, a genetikai kódot az emberekben, és aztán a daganatokban is.
Muszáj a rákról beszélgetnünk, illetve a betegségről. Azt persze megkérdezném az elején, hogy miért lett rákkutató, de most a végén fogom megkérdezni. És megpróbálom összefoglalni, amit én gondolok az önök eredményeiről. Önök megpróbálják egy beteg embernél megállapítani, hogy az a rák milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és ehhez megpróbálnak hozzárendelni egy olyan kutató, gyógyító helyet, ahol speciálisan az ilyen típusú rákokkal foglalkoznak, illetve ezeket gyógyítják. Ez így körülbelül igaz?
Na, teljesen igaz. Kezdettől fogva, amikor az egyetemről kijöttem, akkor gyermekonkológiai osztályon azzal szembesültem, hogy csak kemoterápiák állnak rendelkezésünkre, amik úgy általában gátolják a daganatos sejtek osztódását, ami nagyon jó dolog, sokszor nagyon hatékony is, meg hasznos, de tudjuk az emberiség történetéből, hogy egy betegségeket akkor tudtuk igazán hatékonyan legyőzni, hogyha elkezdtük az okokat megérteni és azokat kezelni.
Ha én jól gondolom, akkor a ráknál az történik, hogy az emberi szervezetben a sejtek osztódnak, újra szaporodnak, naponta nem tudom, vagy percenként nem tudom hány. És akkor ebben a folyamatban időnként előfordul egy-egy hiba. Az az új sejt, ami most megjelenik, de a régi nyomán, tehát ez olyan, mint a komputeren a Ctrl-C, Ctrl-V, ott mégis valami megváltozik, egy picit. És abból lesz egy olyan sejt, ami aztán osztódik, gátlástalanul tovább. Ez így körülbelül, mint ilyen laikus megfogalmazás?
Tökéletes. Azt kell látni, hogy a földi életben egységes az, hogy a nukleinsavak, a DNS és az RNS ugye próbál folyamatosan osztódik, szaporodik, de közben változik. Ugye ez a evolúció végül is.
Öregszünk.
A DNS-nek megvan ez a az információt hordozza, és kódolja, ugye, hogy hogyan épüljenek föl a fehérjék, a sejtek, teljes tervrajzunkat hordozza minden egyes sejtünkben lévő DNS, ami 2 méter hosszú, 3 milliárd betűből áll, 4 fajta betűt használ, az ACTG-t, és ezeknek egy sorozata a kód, amit úgy tudunk megfejteni, hogy elhúzunk a szöveg felett egy 3 betűnyi szakaszt, egy frémet, kivágunk mondjuk papírból egy ilyet, és húzzuk, akkor látjuk, hogy 3 betűnként az egy aminósavat kódol, az információ, az aminósavak sorrendjéből meg létrejön a fehérje, ami aztán felépíti az embert, és valójában ez a kód, és ugye amikor megszületünk, ugye a édesapánk, édesanyánk közös sejtjéből jövünk létre, tehát mi egy klón vagyunk, minden egyes sejtünk genetikailag egyforma testünkön belül. Ezért van az, hogy szeretik egymást a sejtjeink, együttműködnek, kooperálnak, altruisztikusak, akár fel is áldozzák magukat a másikért. Ez azért van, mert édes testvérek, egypetélyű ikrek olyan szinten, vagy mint a hangyák, vagy a méhek, ugye ők is olyan társadalomban élnek, amiben ugye egymás segítik, hiszen egy család. Tehát mi se egy család vagyunk, és az, hogy ez így is maradjon, az nagyon fontos, hogy ne változzon meg a genetikai állomány egyetlen sejtben sem.
Ha megváltozik, akkor jön a rák?
Akkor jön a rák, ha megváltozik. Ahogy ne jöjjön lét, és pontosan úgy van, ahogy mondta, ugye folyamatosan osztódnak a sejteink, mert ugye pótolni kell elhasználódott sejteket, és ilyenkor le kell másolni a genetikai állományt, ami egy kockázatos dolog, 3 milliárd betűt kell újra legépelni, úgy szoktam elkezdeni. Tehát...
Ez egy nagyon komoly kompjúter.
Hát, és hogy ott elkerülhetetlen, hogy becsúsznak gépelési hibák, betűhibák, és ezért a sejtben vannak javító enzimek, amik ellenőrzik, hogy tökéletes-e a másolat. Ha nem, akkor bepróbálják kijavítani. Ha nem tudják kijavítani, akkor szólnak a sejtben egy úgynevezett P53 nevű fehérje molekulának, ami elindítja a sejt önmegsemmisítését. Tehát, mint selejt, sejt inkább gyorsan eliminálja ugye a szervezet, és akkor van a baj, hogyha nem működik ez a
őrzet. Ez a vészleállító, vagy ez a, nem is tudom minek nevezzem, ez a sejtpusztító, rossz sejtet pusztító rendszer.
Így van, hogyha ez a P53 nem működik, nem indul el az apoptózis, tehát ez a sejtnek a halála, akkor van baj. Egyébként ennek az egész apoptózist kezdtem el kutatni ott 95 után, ott a 90-es évek végén, mert akkor jöttünk rá, hogy a sejtek molekuláris szinten szabályozzák, hogy éljenek vagy meghaljanak. Ez nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy célzottan vegyük rá, hogy pusztuljon el, ha azt akarjuk. És azt tudjuk, hogy a P53 például a daganatos, emberi daganatok felében hibás, a másik felében pedig vagy a P53-at szabályozó valamelyik másik fehérje hibás. Azt is tudjuk ma már egyébként, hogy például az elefántnak azért van kevesebb daganatos betegsége, mert neki 20 darab ilyen P53 génje van, és ezért, mert alkalmazkodott ahhoz a kihíváshoz, hogy neki 100-szor több sejtje van.
Nagy,
hát igen. A sejtjei meg ugyanakkorák, mint a miénk, tehát neki 100-szor több sejtje van, de egynek ellenére kevesebb daganata van emiatt, hogy neki jobban működik ez a genetikai őr funkciója.
Amit én mondtam az elején, önök azt csinálják, hogy megkeresik a beteghez a megfelelő gyógymódot, azt a kutatóhelyet. De ez valójában még nem a megoldás. A megoldás az lenne, hogyha ez a P53, ez mindig jól működne.
Így van, vagy hogyha meg tudnánk javítani, egyébként most már van célzott gyógyszer erre is, már klinikai vizsgálatban, hogy helyreállítsuk a megbetegedett, meghibásodott őrgént, tehát erre is van már megoldás, de igazából azzal tudtunk áttörést hozni, ugye 2003-ban az első sikert itt Magyarországon, hogy meg tudtuk mondani egy tüdődaganatos beteg daganatába, hogy melyik gén hibája végül is a felelős azért, hogy a daganat sejt nagyon gyorsan osztódik, és tudtunk rá kezdeményezni egy célzott kezelést, egy olyan kis molekulájú gyógyszert, ami kikapcsolta ezt a meghibásodott fehérjét, tehát így végül is elindult tudtuk bizonyítani, hogy lehetséges így is kezelni ezt a betegséget, nem csak kemoterápiával, hanem lehetséges megállapítani a betegség okát konkrétan egy adott betegnél, és hogyha azt egy célzott gyógyszerrel, egy olyan gyógyszer, ami csak erre a hibás génre hat, kezeljük, kikapcsoljuk, akkor bizony lehetséges elérni, hogy a daganat eltűnjön, akár egy áttétes tüdőrákos beteg esetében is.
Ez a Kvaterka műsora a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákkutató. Beszélünk még a betegségről, mert végül is ez a legfontosabb dolog, de említette a nagymamákat, említette a családot. Én ismertem az ön édesapját, és meg is interjú voltam, ő televíziós szerkesztő volt, műsorkészítő, és egy időben a Magyar Televízió elnöke, és akkor ilyen minőségében beszélgettem vele, és akkor ő azt mondta, hogy de nem engem kell ám meginterjú, a fiamat, aki talán éppen Amerikában volt. Miért lett orvos? Mit hozott otthonról?
Igen, hát édesapám egy csodálatos ember volt, és nagy példaképem abban, hogy hogyan lehet egy életet boldogan leélni úgy, hogy van küldetésünk, és van egy elhivatottságunk a közösség felé, tehát ez nagyon fontos volt. Ugye a közszolgálati televíziónak volt ő az elnöke, és ez neki nagyon fontos volt. És az is nagyon fontos volt neki, hogy ő nagyon szeretett túrázni, újra támasztotta a Magyar Turista Egyesületet, de nagyon fontos volt neki, hogy mások is mehessenek. Ugye először ugye a Turista Egyesület felújította a Dobogókói Turistaházat társadalmi munkából, azóta is az Egyesület tulajdonában van, és hogyha fölfedezett az erdőbe egy gyönyörű új ösvényt, akkor visszament, és jelzéseket festett a fára, hogy mások is megtalálják, utána bement a kartográfia cégbe, és akkor rárakták a turista térképekre ezeket az új utak, jelzéseket, így születtek a turista utak, tehát nyilván nem csak ő, de hogy ez egy csodálatos dolog volt számomra, hogy ő szerette volna, hogy más is lássa ugyanazt, neki ez fontos volt. És aztán ugye ez az ötlet vezetett oda, hogy megszületett benne a gondolat a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozatban, amihez ő kérte föl Rockenmöller Pált, hogy vezesse a túrát, mint rendező, és ő volt a szerkesztője.
Ez egy nagyon legendás sorozat volt a magyar televízióban.
Én is ott 9 évesen ott voltam egyébként a csapatban.
Végig gyalogolta?
A felét, igen, de azért pár epizódban látszódom is. Megyek a csapattal kisgyerekként. Ugye az volt benne a gondolat, hogy bevonta a nézőt az élménybe azáltal, hogy a csapat vitte magával a kamerát, és láttuk azt, hogy lehetett látni, hogy kibújnak a sátorból a turisták, megmossák a fogukat, tehát hogy ember közelébé tette.
Ez akkor nagyon újszerű dolog volt.
Igen, maga a gondolat, látásmód, hogy ablakot nyitott az erdőre, azt mutatta meg, hogy bárki elindulhat, felvehet egy bakancsot, és elindult az erdőbe. Azt szerette volna, hogy ne azt mutassa meg, hogy van pár atléta, hegymászó, mert az is nagyon érdekes, de ugye az egy másfajta dolog. Itt most azt szerette volna, hogy mindenki menjen ki a természetbe, és megosztotta velük ezt az élményt. Én is azért nagyon szívesen adom ezt az interjút is, mert nagyon nagy élmény nekem, amikor beszélhetek a tudományról, a kutatásaimról, hogy ezt mindenki legyen részes ennek a csodálatos világnak, ami a tudományvilága, az orvostudományvilága. Úgyhogy ezt a szemléletet kaptam tőle, és nyilván az a fajta világlátásmód kapcsolódott össze a természet és a biológia, és akkor ezért először biológus szerettem volna lenni, mert nagyon-nagyon érdekeltek az állatok és a növények. És akkor én a Kis Balatonon voltam minden nyáron természetvédelmi őr, és akkor ott vigyáztunk a védett madarakra, és amikor mondjuk meg volt a tavi bénulás, egy ilyen mérgező alga szaporodott el, akkor nagyon sok madarat nekünk kellett életben tartani, és ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként.
Életben tartani, akkor megfogták, etették, vagy mit csináltak?
Igen, tehát egész egyszerűen csak az volt a feladat, hogy pár napig nekünk kellett mesterségesen táplálni ezeket a madarakat, amíg lecsökkent a szervezetükben ennek a bénulást okozó toxin szintje.
Tehát akkor kalickában voltak, vagy én nem tudom hol, és akkor adagolták nekik az élelmet, így kis kanállal?
Így van, összegyűjtöttük a tavon, a nádasban fekvő, haldokló madarakat, de az volt az érdekes, hogy az egészen picike ökörszem, től ugye a nagy nyári ludakig mindenféle fajta madarat összegyűjtöttünk, és igen, tartottuk a kalitkába. Nem is nagyon kellett őket kalitkába rakni, mert szegények ugye nem nagyon tudtak mozogni. És ilyenkor egyébként nem is ebbe pusztultak el, hanem éhen és szomjan haltak ugye ez alatt a pár nap alatt, hogy egy madárnak nagyon gyors az anyagcseréje. De csak annyi volt a feladat, hogy életben kellett őket tartani elég hosszan ahhoz, hogy leküzdjék a mérget, tehát csak etetni kellett őket, ha vagy picit csipesszel, vagy pedig a kismadarakat, vagy pedig a ludakat meg kellett tömni, ugye, ahogy a szokásos, de itt most ugye az ő érdekükben, mert nem tudták volna lenyelni a kukoricát. És ez egy csodálatos élmény volt az, hogy az emberi tudással életeket tudunk menteni, mert itt most állatokról van szó, de mégis az, hogy ez az életnek a csodája, hogy, hogy már ott is ez az élet-halál kérdés az, hogy egyik pillanatban él, és másikban nem él, és ugye ugyanaz a fizikai valóság is, hogy ez a megfoghatatlan csoda, hogy mi is az élet, amitől az egyik pillanatban él, a másikban nem él, és hogy ebben az emberi tudással mi életeket tudunk menteni. Ennél izgalmasabbat nem tudtam elképzelni fiatalként, és akkor ezért kezdetben biológus, állatorvos, nyilván ezek érdekeltek, de aztán arra gondoltam, hogy ugyanez igaz az emberekre is, akkor végül is inkább orvosi pályára mentem, és azt gondoltam, hogy ott egy olyan tudást szerezhetek, amivel úgy általában kutathatom tovább a biológiai alapkérdéseket. Egyébként nagyon érdekes az, hogy azok a kutatási eredmények, amit az orvostudományban elérünk, az nyilván az állatorvosok is ugyanúgy használják, tehát ugyanakat a gyógyszereket, meg elveket, megoldásokat. Tehát ilyen szempontból örülök ennek a döntésnek, mert így az embertől minden élőlénynek a világon tudok segíteni az eredményeimmel. Úgyhogy így dúlt el ez a pálya, és akkor így kerültem a Semmelweis Egyetemre.
Önök a Magyar Katolikus Rádió Kvaterka című műsorát hallják. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákutató. Egy kis kitérő. Mondta, hogy látta a halált. A mai világban az ember nem látja a halált közvetlenül. Az emberek kórházban halnak meg. A régi világban a halál az egy mindennapi élmény volt. Kicsi gyerekek meghaltak. Kicsi gyerekek látták, hogy hogyan halnak meg emberek. Ott voltak a halottas ágy mellett. Mi változott, vagy miért változott, vagy hogyan viszonyulunk mi ehhez ma?
Igen, sokat hallottunk erről az egyetemen is, hogy ez egy probléma, hogy elviszik a beteg embert a kórházba, és már csak a hírt kapjuk, tehát igazából is, és ez megnehezítheti a feldolgozását, az elfogadását ennek a dolognak, ugye ennek a természetes folyamatnak. Ezért én nagyon örültem, hogy haza tudtam vinni például édesapámat, ugye 10-11 éve vesztettünk el, és végül is otthon ő tudott meghalni velünk együtt, tehát nekem ez így megadatott, hogy ott lehettem. Azt gondolom, hogy igen, ezt el kell fogadnunk, hogy ez része, és föl kell erre készülnünk. Én ezért nem szeretnék hirtelen meghalni, és ennyire személyes dolgról beszélhetek, én szeretném tudni, nem mindenki van ezzel így, azt tudom, hogy ez mindenkinél más.
Ágyban párnák között.
Én szeretném tudni, és szeretnék aktív maradni ugye az utolsó pillanatig, de szeretném ezt tudni. De mint orvos azt gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy minden egyes nappal is érdemes meghosszabbítani az életet. Nyilván megvan az minimális életminőség, amihez kell, de úgy egyébként, amikor daganatos betegekkel beszélgettek, éppen erről beszélgettem tegnap is egy daganatos beteggel, hogy valójában mindannyian egy nappal, minden nap közelebb kerülünk a halálunkhoz, bele nem szoktunk gondolni, és minden nap mindent meg kell tegyünk azért, hogy ne az a nap legyen, illetve minél később legyen ez a nap. Tehát amikor egy daganatos beteg kezelést kap, és rendszeresen vérvételre megy, CT-MR vizsgálatra, Ő küzd egy betegséggel, amiről már tudja, hogy van. De sokan mások nem tudják, hogy betegek. Tehát, hogy valójában azt tudnunk kell, hogy most jelenleg a statisztikailag minden második embernek lesz daganatos betegsége az élete során. Tehát minden második. Megdöbbentő szám.
Na, te tud róla, magától meggyógyul, vagy nem gyógyul meg magától az emberek egy része?
Hát egy része úgy hal meg, hogy nem tud róla, tehát meghal másba, ugye szív- és érrendszeri betegségben, és a boncoláskor derül ki, hogy már daganatos volt. Nagyon-nagyon gyakori. Az, hogy most egyre több a daganatos beteg, az egyik oka az, hogy a szív- és érrendszeri betegségek halálozása nagyon-nagyon radikálisan csökkent.
Meg sokáig élünk.
Sokáig élünk, tehát megduplázódott a várható élettartam ugye az elmúlt 100 évben, és valószínűleg evolúciósan erre nem is vagyunk felkészülve, Tehát ha nincsenek beépítve a sejténkben elég jó védekezés arra, hogy ilyen sokáig féken tartsuk a daganatokat. Most azt gondoljuk egyébként, hogy a daganatos betegségek fele, kicsit több, mint fele megelőzhető megfelelő életmóddal, tehát a dohányzás kerülésével, mozgással, táplálkozással, de azért a közel fele nem. Tehát, hogy egyszerűen az a statisztikai véletlen miatt is bekövetkezik, ugye ezért fontos a szűrés és a korai diagnosztika, és ebben is ugye rendkívül sokat fejlődtünk, tehát ezért is több a daganatos beteg, mert egyre korábbi stádiumban fedezzük föl, ezért ezek a betegek vagy meggyógyulnak, vagy sokáig élnek. Ma már ott tartunk, az Amerikai Rák Társaság adatai alapján már a rákkal diagnosztizált betegek 70%-a meggyógyul. Tehát, hogy valójában a halálozás az viszont csökken. A trend nagyon jó, tehát már 90-es évek közepe óta, egyébként érdekes módon, amióta én pályámon vagyok, nyilván nem csak miattam, de olyan jó dolog, és szerencsés vagyok, hogy pont abban az időszakban lettem rákutató, kutatóorvos, amikor sikerült megfordítani a trendet, és most már győzelemre állunk. Ennek három nagy összetevője van, ugye azt mondják, ugye az egyik az, hogy jobbak a diagnosztikai módszerekeink, a CT, MR egyre jobb felbontásúak, kisebb daganatokat észreveszünk, amiket könnyebb gyógyítani. Ezzel párhuzamosul a helyi sugár terápia a egyre pontosabb, egyre fantasztikus technológiai fejlődésen ment keresztül a sebészi technológiák, ugye most már a robotok is segítenek. Ugye a diagnosztikában ugye most majd még a végén mindenképpen szót kell ejtenünk a mesterséges intelligenciáról, de hát ugye a orvostudományban ez a forradalom zajlik, hogy a diagnosztikában mind a patológiai, mind a képalkotó vizsgálatok diagnosztikájában sima röntgenkép kiértékelésekor már segít bennünket a gép, a számítógép, hogy megtaláljuk minden betegnél a nagyon-nagyon pici daganatot is. Ezek a motorok közel 10%-ban már sikerül betegeket tartósan daganatmentessé tenni ezekkel a célzott és immunterápiákkal, amikkel én is foglalkozom.
Csak egy fél szó, jól gondolom, hogy önök olyan eljárás, szoftvert, nem tudom mit fejlesztenek, amivel a rák korai időszakban diagnosztikálható?
Nem teljesen. Mi nem ilyennel, nagyon sok ilyen van, mi nem ezzel. Ugye az én kutatási területem kezdettől fogva az volt, hogy ha már valaki daganatos beteg, és ha már nem lehet megműteni, tehát áttétek képződtek, és gyógyszerre van szüksége, hogyan kaphatna olyan gyógyszert, amit bevesz, és mint egy antibiotikum megszünteti a daganatot, ehhez pedig ugye az kell, hogy kimutassuk azt a kénhibát, ami az adott betegben a daganat kialakulásáért felelős, és találjunk hozzá egy olyan célzó gyógyszert, ami ezt legyőzi. És amiben a munkásságomnak ez az ugye három szakasza volt, hogy az első szakaszban kutattuk, hogy melyek ezek a gének, és hogy mi a mechanizmus, hogy szabályozódik a sejteknek az élete. A második szakasz volt, amikor részt vettünk azokban az úttörő kutatásokban, hogy hogyan lehet ezeket a génhibákat kimutatni egy beteg esetében egy biopsziából, egy szövettani mintából, hogy a rutin klinikai ellátás részeivé válhasson a génhibák szintjén lévő diagnosztikája a betegségeknek, tehát csak ne azt tudjuk, hogy ennek a betegnek tüdőrákja van, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy a jelenleg ismert 700 daganatot okozó génből melyik gén hibája okozta konkrétan ennek a betegnek a daganatát. Mert hogyha olyan kezelés használunk, ami a kemoterápia a tüdőrákra, az bárkinél lehet használni, de hogyha célzó gyógyszert használunk, ami egy génre hat, akkor tudnunk kell, hogy a betegnek éppen az van-e, vagy melyik van.
És akkor a harmadik szakasz, már azt nem mondta, ez a mostani a harmadik, ez, amiről beszélt?
Ez a harmadik. Ugye diagnosztikai szakaszban, ugye is ott is volt két szakasz, az első, hogy egy gént mutattunk ki, és utána meg nagyon sok gént párhuzamosan, amikor rájöttük, hogy több száz lehetséges, akkor rájöttük, hogy a 700-at nem fogjuk tudni egyesével megvizsgálni a betegekben, akkor elkezdtünk olyan módszert kifejleszteni 2008-ban, amivel egyszerre nagyon sok gént lehet vizsgálni, tehát egy gén térképet lehet készíteni, egy molekuláris profilt, úgyis szoktunk, egy sok génes vizsgálat. És amikor ezt elkezdtük 10 évvel ezelőtt, több mint most már azért több, ugye ez most már 18 éve, felfedeztük, hogy egy daganatban nem csak egy génhiba van, hanem átlagosan 4-5. Tehát nem elég azt tudnunk, hogy van-e egy génhiba, hanem hogy az összeset ismernünk kell, és hogyha ott állunk egy beteg ágya mellett, és tudjuk, hogy megkapjuk a leletet, hogy ez az 5 génhiba van a daganatban, akkor el kell tudnunk dönteni, hogy melyik génhibára adjuk a célzott gyógyszert, mert az is kiderült, hogy ez nem mindegy. Mert valójában úgy kell ezt elképzelni, hogy a daganat kiválaszt 5 daganatgént, különböző tulajdonságúakat, amit egy kombinációban használ, mint stratégia, hogy a túlélését maximalizálja, és ezért nehéz legyőzni, mert hiába van esetleg egy hatásos gyógyszerünk az egyik gén ellen, hogyha a másik 4 megakadályozza annak a hatását, és amellett is tovább tud növekedni. Úgy szoktam még ezt elképzelni, hogy egy sakk meccsben vagyunk a rákkal szemben, ahol azok a szabályok, hogy ő 700 bábúval játszik, és egyszerre 5-tel lép. Ez elég félelmetesen hangzik, és gyakorlatilag nekünk az a feladatunk, hogy célzott gyógyszerekkel leüssük egy-egy bábuját, annak reményében, hogy ez megállítja a növekedést, az előlenyomulását, tehát sakkot próbálunk adni, és hogyha sikerül is sakkot adnunk, meg kell látnunk, hogy mit lép rá, és utána valahogy el kell érnünk, hogy mattot adjunk a végén, mi adjuk a mattot, és a jó hír az az, hogy véges számú gén van, tehát sok, de véges számú, és a kombinációk is nem véletlenszerűen jönnek létre, hanem logikus kombinációkban, amit a sakk stratégiát is ki lehet ismerni. És akkor rögtön szerintem intuitíve lehet érezni, hogy mi a megoldás, hogy mi emberek már ugye 1997 óta tudjuk, hogy amikor a Deep Blue nyert a Kasparov ellen, hogy a számítógép nagyon jó a sakkban, hiszen óriási számítási kapacitása van, tehát nagyon sok lépést végig tud gondolni, nagyon sok lépéssel előre, és mindig ki tudja választani azt a lépést, ami matematikailag legnagyobb valószínűséggel vezet a győzelemre.
És akkor itt a rákkal vívott sakkpartiban, most idézőjelben, a mesterséges intelligencia fogja meghatározni a következő lépést.
Büszke vagyok rá, hogy 2014. december 24-én adtunk be erre a szabadalmi igényünket, amit meg is kaptunk, tehát ez nem most indult ez a kutatás, most robbant be a mesterséges intelligencia a köztudatba, ugye a nyelvi modellek miatt, amit ugye most mindannyian tudunk használni, de valójában a mesterséges intelligencia kutatás az több évtizede zajlik, és mi, ahogy úttörői voltunk a molekuláris diagnosztika alkalmazásának a precíziós onkológiában, tehát a célzott daganatos kezelésekben, úgy büszkén mondhatom, hogy úttörői voltunk a mesterséges intelligencia felhasználásának is. Emlékszem, ez oda vezetett vissza még ugye gimnazista koromban, amikor ott voltam a Kisbalatonon a őr, és tanultam a növényeket, meg az állatokat, akkor kaptam a nővéremtől egy Commodore 64 számítógépet, és akkor megtanultam basic nyelven programozni, és programoztam egy növény- és állathatározót. Rájöttem, hogy sokkal könnyebb a gép segítség, és az volt a logikája, hogy van ez a játék, hogy lehet a legkevesebb kérdésből kitalálni valamit, tehát hogy csak 4-5 kérdés tett föl a számítógép, tehát hogy a fásszárú, látszárú, milyen színű a virág, és akkor mindig eljutott oda a megfejtéshez. És valójában talán ez ihletett most is így pár évtizeddel később, hogy a számítógép ebben nagyon jó, hogy logikusan tud így gondolkozni. És akkor elkezdtük ezt a gépet fejleszteni. Itt most az volt a különleges kihívás tudományosan, hogy olyan sok a variációs lehetőség, és olyan sok a lehetséges választási lehetőség. Tehát ugye most már 200 féle célzott gyógyszer közül választhatunk, hogy ez egy matematikai, úgynevezett dimenzionitási problémát okoz, tehát ugye exponenciálisan nő a lehetséges döntések száma, és ezért ezt nem lehet csak nagyon-nagyon sok betegadaton, több millió betegadat, ami nem állt rendelkezés, és még most sem áll. Úgyhogy ezért kénytelenek voltunk manuálisan fölépíteni egy neuronális modellt, ami ezt a feladatot nagy hatékonysággal megoldja, és 2019-re készültünk el vele, amit aztán a Párizsi Kutatóintézettel egy klinikai vizsgálat adatain először validáltuk, megmutattuk, hogy azok a betegek, akik olyan gyógyszert kaptak, amit a számítógép kiválasztott, az négyszer nagyobb eséllyel volt hatásos. Ezt 21-ben publikáltuk a Nature Precision Oncology szaklapjában, tehát azt gondolom, hogy az első dokumentált orvostudományi bizonyíték, hogy ilyen gépet lehet építeni, és ennek a következő mérföldköve az, amit most fogok egy pár nap múlva bemutatni, amikor már nem csak egy klinikai vizsgálatban lévő betegeknél bizonyítjuk ezt be, hanem a mindennapok során kezelt betegek esetében is, hogy ezzel a géppel, számítógépes új módszerrel meg tudjuk valósítani azt az álmunkat előbb-utóbb, hogy minden daganatos beteg személyre szabottan hatásos célzott kezelés kapjon, ami a daganatát okozó génhibára hat.
Még egy csomó mindent kéne kérdeznem. Tehát mondhatnám azt, hogy furcsa kisgyerek lehetett ott a kis Balatonnál, meg nem beszéltünk az édesanyjáról, de önről mondják, Roska Botond mellett, hogy egy következő Nobel-díj várományosa. Én még Rózsa Balást is oda tenném esetleg. Hogyan éli mindezt meg?
Nyilván nagyon megtisztelő már a gondolat, és én annak örülnék, hogyha megélném azt, hogy a kutatásaim eredménye nagyon sok millió embernek segítenek, hiszen azt gondolom ez a feltétele a Nobel-díjnak, mi láttuk Karikó Katalinnál is. Tehát erre az élményre nagyon vágyom, hogy ezt megéljem, hogy lássam ezt. Úgyhogy nekem ez szimbolizálja ez a Nobel-díj. Úgyhogy ezt nagyon remélem, hogy ez bekövetkezik, tehát nem a Nobel-díj, hanem az a hatás, hogy a kutatásomnak a hatását is látni fogom. Egyébként itt ezen a helyen is azért van betegellátás is, kutatás is, oktatás is, ugye vannak gyakorlaton lévő hallgatók is, mert ennek össze kell kapcsolódni az orvostudományban, tehát az csak az motivál a kutatásban, ha látok is betegeket, akiknek ebből haszna van. Úgyhogy ilyen szempontból drukkolok, nagyon drukkolok a többieknek is, Roska Botondnak is, aki egyébként évfolyamtársam volt, és onnan is ismertük egymást, hogy a édesapáink osztálytársak voltak a gimnáziumban, plusz édesanyáink meg kollégák voltak, mert édesanyám ugye zene tanár volt, és zongora.
Roska Botond édesanyja meg zongoraművész.
Igen, tehát nagyon érdekes volt, hogy ilyen ennyi szinten összekapcsolódott az életünk, úgyhogy azóta is barátságban vagyunk, és nagyon drukkolok neki, hogy ő meg arra hozza megoldást a világnak, hogy hogyan lehet visszaadni az emberek látását. Ez is egy csodálatos misszió, nagyon drukkolok neki, úgyhogy így párhuzamosan haladunk a emberiség egy-egy nagy problémájának a leküzdésén.
Kedves hallgatóink, a Katerka műsorában dr. Peták István orvost, kutatóorvost hallották. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.